Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kezdjük meg úrnapi tisztelet adásunkat, és énekeljük a 81. Zsoltárnak az első versét.
Örvendezzetek az erős Istennek, énekeljetek dicséreteket, szép énekeket Jákob Istenének.
Foglaljuk el helyünket, és keresztelőre készülve hallgassuk meg Isten igéjéből, hogy miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus, miként rendelte el a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának a 28. részéből, a 18-tól a 20-ig tartó versekből olvasom Jézus Krisztus szavait, aki ezt mondta. Nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, s íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Keresztelőre készülve énekeljünk a 329. dicséretünknek a második versét, amely így kezdődik: nem éltem még a föld színén, s te értem megszülettél. Szeretett gyülekezet, kedves keresztelő családok, keresztelőre érkezett testvéreink, Isten igéjét, amely alapján keresztségről szóló üzenetet ma hirdetni kívánom nektek, Mózes első könyvének a 3. részéből olvasom a 6. verset, ahol ezt mondja nekünk Isten igéje. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is ez a fa, mert okossá tesz. Szakított azért a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett belőle. Kedves testvérek, szeretett keresztelőre érkezett családok, az őstörténetekben olvasva nagyon sokan úgy szoktak visszaemlékezni és visszapillantani ezekre a bibliai igékre és az Édenkertre, ahol az ember találkozik egy fával az Édenkertben, a tökéletes állapotban, ahol az Isten együtt van az emberrel, és valahol, hogy Biblia professzorok is azt szokták mondani, hogy téves gondolat szokott lenni az, hogy az Édenkertben két fával találkozik. Az ember, ez nem igaz, egyetlen egy fa van az Édenkertben, egyetlen egy találkozási pont a jó és a rossz tudásának, a fájával való találkozás. És hogyha hangsúlyokat, az egész bibliai üzenetet tekintve támpontokat keresünk, akkor a Szentírás teljességét figyelembe véve találkozunk még két helyen Biblia gondolatvilágában, a Biblia szavaiban, másik két fával. Az első, amit említek, amit az igéből olvasok, az a jó és a rossz tudásának a fája, ahol a bűnbeesés történik. A második, az a keresztfa, Jézus Krisztus áldozatát bemutató keresztfa, és a harmadik pedig a Jelenések könyvében, pont az ellenkező oldalról elkezdve a Bibliának a lapjait olvasva, az örök életnek a fája a Jelenések könyvében. Mit jelent ez a számunkra? Mire emlékeztet, mire hívja a gondolatainkat a keresztségben? Hát az első jelenet, az első fa, az amikor az első emberpárból Éva oda nyúl a fához. Oda nyúl ahhoz a fához, ami nagyon vonzó, ami nagyon szemrevaló, nagyon kívánatos a számára, hiszen elhiteti a gondolat vele, hogy ha abból a fából vesz, akkor olyan lesz, mint az Isten. És ahogy leszek abból a gyümölcsből, ezzel a mozdulattal kifejezésre jut az, hogy bűnbe esik, elesik, távol esik az Istentől. Kifejezi az engedetlenséget, az öntörvényűséget, a tehetetlenséget, az Isten ellenességet. És ugyanez ismétlődik minden emberben, mindenkiben, aki Évának a leszármazottja és az első emberpárnak. És az a keresztségben figyelmeztet bennünket egy nagyon fontos dologra, arra, hogy van bűn, arra, hogy ez ismétlődik. Keresztelőre érkező szülőknek, vagy bárkinek, akinek gyermeke van, megfogalmazódik benne a félelem, hogy vajon az én tökéletlenségem, az én bűnösségem, az hogyan fog megmutatkozni a gyermekeimben. És félünk tőle, hogy az ismétlődés az ott van. És jön a gyermek, most amikor ilyen picik, akkor nagyon aranyosak, nagyon kedvesek, mondjuk rájuk olyan kis tündériek, amikor nagyok lesznek, akkor viszont egészen megváltoznak. Már egészen kisgyerekkorban látszik. Keresztség emlékeztet arra, hogy van bűn. De ott van a második fa, a bibliai középpont, a támpont, ami azt mondja, hogy van egy másik fa, a keresztfája, Jézus Krisztus keresztjének a fája, amelyikről azt mondja az ószövetségi profécia, hogy látszólag nem kívánatos, nem volt kívánatos az ő ábrázata előttünk, az Isten fiának, aki a kereszten válik láthatóvá. Ezen nincsen semmi vonzó, pont az ellenkezője a teremtés fáján, az élet, a jó és rossz tudásának a fájának. És mégis ennek a fának van egy nagyon komoly üzenete, mégpedig az, hogy a bűnből kegyelemre hívja meg az embert. Látszólag nem terem rajta semmi, csak az elmúlás, és mégis terem rajta a kegyelem. Terem rajta az irgalom, terem rajta a bűnbánat. És ez az, amihez kinyújthatjuk a kezünket. Nem csak a bűnért, hanem a kegyelemért a keresztségben. És harmadik állomása a Szentírásnak, a középponton túllépve, a Jelenések könyvének utolsó fejezetének kezdő sorai, ahol azt olvassuk, hogy megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely olyan ragyogó volt, mint a kristály, és az Istennek és a báránynak királyi székétől eredt. Utcája közepén s a folyó innenső és túlsó partján az élet fája volt, amely 12-szer termett gyümölcsöt, minden hónapban megtermette a maga gyümölcsét, és a fa levelei a népek gyógyítására valók. Az, ami az örök élet fája, ami nem ebben az életben érkezik el, hanem ami ígéretként adatik, zálogot ad a keresztségben. Most, amikor novemberi időszakban megyünk bele a télbe, körben nézünk, hogyan változik a természet, így gyönyörködünk benne, látjuk az elmúlást, és mégis jó meghallani azt, hogy az Isten igéje az egy soha el nem múló természetről beszél, ami az év minden időszakához hasonlóan 12-szer termi az ő gyógyító ajándékait. És most nincs itt előttünk az élet fája, de a gyógyító ereje, mint a levelekből, az Isten igéjének az erejéből átköszön, átér a mi világunkba. Így amikor kedves szülők és keresztszülők a gyermeket a keresztvíz alá tartják, akkor gondoljanak erre, vigyék magukkal, hogy az Isten kegyelme kiapadhatatlan forrásról tanúskodik. És vigyék magukkal, hogy az Isten igéjét, amit hogyha fölmutatnak a gyermekeknek, az életük elé helyezik, gyógyító módon, életet megújító módon meg fogja erősíteni őket. Ámen. És kérem szeretettel a keresztelő családokat, szülőket, keresztszülőket, hogy fáradjanak ide az Úr asztala elé, és válaszoljanak a keresztség vétele előtt két kérdésre, amelyet egyházunk rendje és szokása szerint felteszünk. Először is kérdezem szülőket, keresztszülőket, akarják-e, hogy gyermeküket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, kérem, feleljék őszintén, hallható szóval: akarjuk. Másodszor kérdezem, ígérik-e, fogadják-e, hogy gyermekeiket úgy nevelik és neveltetik, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet színe előtt? Ha igen, kérem, feleljék, ígérjük és fogadjuk. Nem kételkedve, szavukban, gyülekezettel együtt mi is ígérjük és fogadjuk, hogy fogadalmukat imádságos háttérrel támogatjuk és erősítjük. És most valljuk meg közösen hitünket, elmondva apostoli hitvallásunkat, a Hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Hajtsuk meg fejünket és fohászkodjunk. Mindenható mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus neve által, hálát adunk neked azért, mert ezen a világon nem csak a rontást és a bűnt, a folyamatos lelkiismeret furdalást ismerteted meg velünk, nem csak arra világítasz rá a te igédnek közelségében, hogy az a szent világ, amely a te kimondhatatlan dolgaid, a te kimondhatatlan, megfogalmazhatatlan személyed körülírásával látunk meg, az mennyire különbözik a miénktől, hanem a kegyelmet is elmondod, bemutatod nekünk. A kegyelmet is Jézus Krisztus szaván keresztül elhozod az életünkbe, és megmutatod, hogy te mennyivel jobban, mennyivel több szeretettel veszel körül bennünket, mint amivel mi próbálkozunk egymás felé. Kérünk, hogy védj körül bennünket most a te szereteteddel. Vedd körbe a családokat, szülőket, keresztszülőket, és vedd körbe ezzel a szeretettel a gyermekeiket, akiket ajándékba adtál nekik. Neveld őket szüleiknek örömére, és neveld anyaszentegyházad, és a te országod dicsőségére, amelyet tőled kaptunk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
Zsombor, hogy keresztellek téged, Atyának, Fiúnak, és a Szentlélek nevében. Isten, a gyermeke áldjon meg téged, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját, felhagyd és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját, tere át, és adjon teléd.
Picinek a nevét.
Pálma Viktória intégezett keresztellek az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Szerintem a talpán is megáll, nem? Na jó van, hagyd előre a kis buksi fejez a nevét.
Noémi.
Noémi, de úgy nem akarom az arcára folyatni. Intégezett keresztellek az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Na, lássuk a történet, Szonya.
Szonya, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Gratulálok.
A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon nékik testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleiknek, keresztüleiknek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élőtű tagjai, és egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. Most kérném, hogy forduljunk a gyülekezet felé, és akkor átadok neked a szót.
Gyülekezetünk szokása szerint énekeljük a megkeresztelt gyermekeknek és családjaiknak a 134. Zsoltár 3. versét. A családokat, gyermekeket. Foglaljunk helyet, és folytassuk Isten tiszteletünk. Ó, bocsánat!
Igen. A babamama kör nevében szeretnénk köszönteni a családokat.
Ja, megkérjük, hogy a megkeresztelt családok maradjanak itt mindegyik, jó? Mert hogy mindenkinek szól az áldás. Áradjon rád az áldás, hogy azzá légy, akinek ő szeretne látni téged.
hogy teljesíthesd azt, amit küldetésként rád bízott, és Isten öröméből élj.
Járjon veled a kegyelem ma és életed minden napján, és töltse be szívedet Isten nagy békességével.
Isten kísérjen téged kibontakozó életed ösvényein, növekedj lélekben és igazságban.
Bízz a belső lélek hangban, amely mindig szólít. Jár csodákra nyitott szívvel utadon.
Isten gazdagítson, Isten támogasson, Isten szeressen.
Köszönjük szépen a Babamama kör tagjainak köszöntését. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 392. számú dicséretünknek az első két versét. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumának a 21. részéből, János evangéliumának a 21. részéből a 15-től a 19-ig tartó verseket.
Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megkérdezte, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem. Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, lekeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony, mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda vissza, hova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem.
Emeljük fel szívünk, és meghajtott fejjel imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, hálát adunk neked ezen a vasárnap reggelen, azért a csendes szóért, amely az igéből keresi a szívünket, keresi az értelmünket, keresi az életünket, talán azt is, amelyet most ide hoztunk eléd, és talán azt is, amelyet szeretnénk kívül hagyni. Kérünk Istenünk, hogy a te szavad erejével találj meg bennünket, szólíts meg, kötelezz le. Ne úgy, ahogy mi szeretnénk, ne úgy, ahogy mi elgondoljuk, ahogy mi eltervezzük, hanem úgy, ahogyan csak te tudod azt megtenni. Hálát adunk azért, hogy ilyen sokan itt lehetünk. Hálát adunk azért, hogy amikor a te igédnek a fényére tekintünk, akkor nem csak bennünket világítasz meg, hanem megvilágítasz vele kicsiket és nagyokat, más családokat, kollégákat, ismerősöket. Kérünk, hogy ezen az Isten tiszteleten tégy bennünket a te egyházad tagjaivá, tégy bennünket a te közösséged részeivé, és kérünk, hogy tarts meg bennünket a te igédben. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és szeretettel kérem a gyermekeket, hogy fáradjanak ide ki az Úr asztalához. Lehet jönni ide a bal oldalamra is, vagyis nektek a jobb oldalat. Jó. Köszönjünk. Áldás békesség. Isten hozott benneteket itt. Egy rövid gondolatot szeretnék nektek átadni. Egy helyen azt mondja Isten igéje, hogy minden féltveőrzött dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Hát mit gondoltok, miért fontos a szív? Nektek van szívetek? Van szívetek, ugye? Hogyha izgultok, akkor gyorsabban szokott verni egy kicsit, mint az átlagos, igaz? Amikor iskolába kell menni, óvodába kell menni, vagy ide ki kell állni ennyi ember elé, kicsit dobog a szívetek jobban, mint máskor? Igen? Ki az, akinek nem? Ki az, akinek nincsen lámpaláza? Van köztetek olyan? Egy pici mindenkinek van. Na hát, az Isten azt mondja nekünk, hogy minden féltveőrzött dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Szívünkben hordozunk nagyon sokszor izgalmat, nagyon sokszor hordozunk félelmet, akkor nem vagyunk benne biztosak, hogy mi fog következni, de azt mondja az Isten, hogy őrizd meg a szívedet, mert onnan indul ki az élet, az az élet, amit Isten nektek adott. És ez az élet nem más, mint az evangélium. Tudjátok, hogy mi az evangélium összefoglalva? Hallottátok-e már János 3.16-ot? Én itt hallottam, remélem, hogy hátul is vannak, akik hallották. Úgy szerette Isten a világot, mondjuk együtt, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát amennyire mi az életünket a szívünkbe tartjuk, az Isten annyira megtart bennünket, mert szeret bennünket. Vigyétek magatokkal az evangéliumot, ez az, ami a legfontosabb az életünkbe, és ezzel a lelkülettel menjetek a gyerekfoglalkozásra is. Köszönjünk el, áldás, békesség! Az ige hirdetésére és hallgatására készülve mi pedig énekeljük a 172. számú dicséretünknek az első verszakát. Isten igéjét olvasom az ő szent lelkét segítségül hívva és várva, a már előbb elhangzott evangéliumi igeszakaszból, János evangéliumának a 21. részéből, a 21. részből, a 17. verset, amely így szól. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. És Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Foglaljunk helyet, testvérek! Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, az, hogy én állok itt a szószéken, egy iskolai alkalomhoz kötődik, Rózsakerti Demjén István református általános iskolának szokása, hagyománya, gyülekezeti közösségével együtt, hogy az iskolában tanító, az iskolában hivatásukat betöltő pedagógusokat fogadalom tételre, vagy másnéven eskütételre hívja meg a gyülekezet közösségébe. Magyarázata ennek, hogy látásunk, hogy fölfogásunk szerint, és nem csak ez nem a miénk, nem a mi elképzelésünk, hanem a Bibliának, abból a mondani valójából gyökerezik, hogy az Isten elhív egyeseket tanítóul, másokat szolgálónak, vannak akiket különböző helyekre, nem csak lelkészeket, nem csak presbitereket szólít meg, hanem a hivatásukat betöltő embereket, a tanítói hivatásban lévő embereket, akiknek a munkája, a szolgálata, a készsége, az meghatározza azt, hogy hogyan neveljük a gyermekeinket, hogyan készítjük őket az élet nagy dolgaira, és arra az életre is, amely nem biológiai értelemben vett élet, hanem az Isten ajándéka, az Istennek az élete, amely az igével találkozik. És a tanárokkal, tanítókkal közösen gondolkozva, és nem csak azokra gondolok, akik itt vannak, itt foglalnak helyet az első sorokban, hanem teljes pedagógusi gárdánkra, kollégákra, tanítókra, akik egy része most jelen van a gyülekezetben. Nagyon nagy kérdés az bennünk, hogy mi az, amitől az iskola, amelyet kaptunk, szolgálati célra, gyülekezetek, illetve családok, gyermekek felé való szolgálatra, misszióra, az mitől lesz református, hogyan alakul ez bennünk. És megválaszolva rögtön az elgondolásomat, véleményünket, még mielőtt az igére térek, az egyik nagyon fontos dolog az, az iskolában számunkra, hogy ez az iskola, amelyben tanítunk, amelyiknek a családias légkörében együtt vagyunk, az ne csak a nevében legyen református. Ezért vagytok itt, kedves kollégák, mert nem csak az a cél, hogy nevében legyen református az intézmény, hanem szeretnénk, hogyha a református értékek, amik ennek a gyülekezetnek, ennek a 90 éves templomnak és több mint 100 éves közösségnek az értékét adja meg, az része lenne a ti szolgálatotoknak. Egy másik nagyon fontos gondolat, a fogadalomtételnek ez ad aktualitást, hogy nem csak egyszerűen a református lét, annak az értékrendje az, ami fontos a számunkra, hanem az nagyon fontos, hogy vagy talán ennél még fontosabb, hogy keresztjén közösség legyünk. Nem csak, hogy református értékeket hordozó, hanem keresztjén közösség. Olyan közösség, amelyik az evangéliumot hitelesen tudja képviselni. Nem lesarkítva egyféle módon, más felekezetekhez tartozó családokra gondolva, hanem nyitottan más családok, más felekezethez tartozó családok felé is. És egy harmadik gondolat, ami találkozik az igénkkel is, amelyet a bibliaolvasó kalauz tegnap záródott új szövetségi részével hozok párhuzamba, Péternek a vallástételével, az az, hogy a közösségünk, és az azt gondolom, hogy nem csak az iskolára igaz, hanem itt már az egész közösségünkre, egész anyaszentegyházunkra, gyülekezetünkre, attól lesz igazán református keresztjén, hogyha hitvallóvá válik. Nem csak egyszerűen vallásos, hanem hitvalló. Tegnap volt kerületben tartott úgynevezett általános iskolai bőrze, az úgynevezett sulivár, azoknak a gyermekeknek, akik az óvodát hátuk mögött hagyva készülnek az iskolai életükre, és ott megkérdezték tőlem többen is, hogy miben mutatkozik meg az iskolának a vallásossága. Hogy kell járni templomba? Hogy kell imádkozni? Kell ezt, kell azt? És elkezdtem sorolni, hogy igen, igen, kell ezt is, kell azt is, reggeli áhítatok, hétkezdő áhítatok, minden hónapban egy családi istentisztelet, és a többi. És ahogy válaszoltam, az illető, akivel beszéltem, konstatálta, hogy hát igen, ez akkor tényleg egy vallásos iskola. De a végén valahogy elém jött ez a gondolat, hogy ha csak ennyit mondok el neki, hogy ettől keresztjén az iskolánk, akkor azzal még nem mondtam el mindent, mindent azzal tudok elmondani, hogyha azt mondom, hogy a közösségünk nem csak vallásos, hanem hitvallásos, hitet megvalló. A konfessziót, az úgynevezett hitvalló helyzetet állandóan és mindig kereső közösség. És miért fontos ez számunkra az Isten igéjéből? Hogyan hozza ezt elénk? Nagyon fontos, hogy az az ige, amit felolvastam, Péter vallástétele, Péter párbeszéde, a feltámadt Jézus Krisztussal, az ennél tágabb értelemmel kell, hogy értelmet nyerjen előttünk. Hát azért fontos számunkra Péternek a személye, mert ő az új szövetségben, a tanítványi körben a hitvalló személyiséget testesíti meg. Ő a hitvalló személyiség, aki nagy vehemenciával, hatalmas mellénnyel olykor a tanítványok közösségében, a megmondó ember, aki fölvállalja azt, ami a szívén, az a száján. Olykor hibázva, olykor másoknak kárára van ezzel, Jézus többször csendre inti, de Péter mégis kiemelkedik, hiszen ő hitvalló. Tágabb értelemben a kontextusát nézve ennek a párbeszédnek, ami itt elhangzik, a kezdete az valahol korábban található meg. Jézus egy ízben beszélget a tanítványokkal. Máté 16-ban olvassuk, hogy megkérdezi őket, hogy kinek vallanak engem az emberek. Jézusnak ez fontos. Neki nagyon fontos, hogy kinek vallanak engem az emberek. És a tanítványok gondolkoznak, és Péter tanítvány az, aki megfogalmazza, és azt mondja, hogy hát egyesek azt mondják, hogy Mózes vagy, mások azt, hogy Illés, van, aki azt mondja, hogy próféta vagy. És Jézus megkérdezi Pétert, hogy hát ez eddig rendben van, de nem mások véleményére vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy te kinek vallasz engem. Másoknak a jól begyakorolt gondolatát, tapasztalatát ismételni talán könnyű, de te kinek vallasz engem? És Péterben megszólal a hit szava, és azt mondja, hogy te vagy a Krisztus. Te vagy a Krisztus, az Istennek a fia. Fontos ez, mert ő az, aki először kimondja. Nem a bevett sémákat, hanem hitből, a saját tapasztalatából, a saját meggyőződéséből mondja azt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Jézusnak ez fontos hallani. És ha tovább lépünk, akkor így értjük meg azt, hogy ez a párbeszéd hogyan alakul ki, hogyan folytatódik. Hiszen Péter annak ellenére, és ez a krízis helyzetet hozza elénk, amikor el kell játszanunk a gondolattal, hogy hát vajon a mi fogadalomtételünk, a mi esküvésünk, az mennyire állja meg a helyét, mennyire vagyok én hiteles arra, hogy hitet valljak, hogy képviseljem Krisztust, hogy a saját szavaimmal fogalmazzam meg. Hiszen Péter is elbukik. Jön nagypéntek, hajnala, Péter ott van, Jézus körül sűrök forog, amikor őt elfogták, amikor megkínozzák, megkorbácsolják. És Péter, amikor elilép egy szolgálólány, és azt mondja, hogy te ismered ezt az embert, te tudod, hogy ki ez a Jézus, akkor ő hátat fordít, elvonul. Azt mondja, hogy nem, én őt nem ismerem. A hitvallás bizonyos körülmények között nehéz. Ezért mondtam azt, ezt a szót latin eredetű, hogy a hitvalló helyzetet meg kell találni. Érzékeny pont. De a hitvalló helyzet, az nem mindig hozza el a hitvallást is. És Péter megtagadja Jézust. És nagypéntek hajnalán nem csak akkor, hanem még kétszer, összesen háromszor. És mégis, most újra látunk egy helyzetet, egy szituációt, amikor Péter Jézussal beszélget, és őt kérdezi, kicsoda Péter? Hát először ezt tegyük helyre magunkban. Péter nem csak egyszerűen Jézusnak a tanítványa, egy hitvalló, hanem amikor hitet vall az ember, akkor kap egy identitást Jézustól. Ez valamilyen változással jár, és ezt Jézus azzal a változással nevezi meg, hogy azt mondja Péternek, hogy Simon, te vagy Kéfás, Péter, te vagy a szikla, a kő. És ha belenézünk a Bibliának a mondani valójába, akkor látjuk azt, hogy Péter valójában nem csak szikla, hanem ő azt mondja róla Jézus, hogy ő a Petrosz, a kő. És ez az sokat vitatott Máté 16-nak a helye, amin egyházak is szakadtak, és ma sincsen teljes konszenzus, hogy most Péter az a kőszikla, akire Jézus fölépíti az ő anyaszentegyházát, az ő országát. Többféleképpen lehet értelmezni, fordítani. Másik fordítás, amely alapján protestánsok mi olvassuk, az az, hogy te vagy a kő, és én a kősziklán, azt mondja Jézus, hogy a Petra, a kősziklán építem fel az egyházamat. De azt mondja neki, hogy neked ebbe helyed van, neked ebbe szereped van. Hogy énekeltük az énekben, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Mi lehet a fundamentum? Persze, katolikus felfogás szerint Péter, aki az első pápa volt, az evangélikusok, luteránusok úgy fogalmazzák meg, hogy a hit, amelyről vallást tesz, mi reformátusok mégis azt mondjuk, hogy Jézus az egyháznak a fundamentuma. Jézus maga az, akire az Isten országa felépül. És nagyon fontos, hogy ezt a hitvalló helyzetet, második gondolat, azzal látjuk meg, hogy Péter meginog. Péter a hitvallását bizonyos helyzetben nem tudja megismételni. És Jézus mégis hogyan közeledik felé? Hát úgy közeledik felé, mint ahogy az ézsaiási proféciában olvastuk, hogy az Isten szeretete a megrepett nátszálat nem töri össze. Ha valami megtört, ha valami gyenge, ha valami elbizonytalanodott, az Isten szeretete azt a kegyelmébe fogadja. Szükség van arra, hogy tökéletes keresztények legyünk. Létezik egyáltalán ilyen? Létezik egyáltalán olyan, hogy maradéktalanul meg tudjuk fogadni azt, amit tettünk, az eskü, amit kifejeztünk, a fogadalmunk? Létezik olyan, hogy hitelesen tudjuk képviselni azt az egyházat, azt a közösséget, azt az iskolát, amelynek a részei vagyunk? Önmagunkban nem, de hogyha meghalljuk, hogy Jézus Krisztus ezt a megrepett nádat nem töri össze, úgy, ahogy Péterhez oda megy, és az ő eskütétele teljesen más, az ő fogadalomtétele, hogy Jézus, aki tudja, hogy Péterhez vissza kell térnie, leülteti a Genezáret tava mellé, és csak ők ketten vannak ott. És megkérdezi tőle, szeretettel, Simon Péter, szeretsz-e engem? És a válasz félve ott van, abból a tapasztalatból fakadóan, hogy hát igen, én korábban elbuktam, háromszor is, és még ki tudja hányszor. És mégis a kérdés nem apad el. Jézus újra és újra fölteszi. És talán ez a legfontosabb fogadalmak, emberi szabadkozások között, hogy el tudom-e mondani, hogy igen, én szeretlek téged, Jézus. Szeretlek, mert megváltom vagy. Szeretlek azért, amit véghez vittél. Szeretlek, mert nélküled minden emberi próbálkozásom csak üres beszéd, és nem tudok megállni nélküled. És számunkra is nagyon fontos, nem csak pedagógusoknak, hanem gyülekezetnek, hogy ez az egyháznak a titka. Nem az egyház az, amelyik megtartja, hogy megújítja. Nagyon sokat beszéltünk erről az utóbbi hetekben, az 500. reformációs évforduló kapcsán, amelyik megtartja, megújítja az evangéliumot, hiszen az evangélium az, ami beoltja az életünket. Mi magunk nem vagyunk mások, mint hajtások az Isten szőlős kertjében. De az oltást, a lényeget mindannyiunknak egyházi, gyülekezeti, közösségi természetét a Krisztussal formálódás adja meg. Az, hogy ő benne áll meg az evangélium. Nem rajtunk múlik, ha mi vagyunk, mi jövünk, gyülekezeti, egyházi emberként valva, vállalva azt, hogy kik vagyunk, mit képviselünk, de ha elbukunk, az evangélium soha nem veszik el. Az evangélium tart meg bennünket, és nem pedig fordítva. Záró üzenetként hadd helyezzem a szívére pedagógusoknak, és ugyanígy gyülekezeti tagoknak is, hogy ezt azzal lehet a leginkább meglátni, azzal lehet a leginkább megérteni, hogyha megtaláljuk, megkeressük azt a helyzetet, amiben Péter is volt Jézussal. Ketten vannak ott a Genezáreti tó partján, ketten. És mit csinálnak? Beszélgetnek. A Jézus Krisztussal való közösségnek az alapja az az, hogy beszélgetek vele. Hogyan? Úgyhogy meghallom a szavát, úgyhogy azt a gyógyító szót, ami tőle jön, ezt nem zárom ki az életemből, hanem kinyitom a fülemet, és kinyitom a szívemet is. És az, ami abból jön, és az a szó, amire indít engem, az válaszként elhangzik. És amikor keresgélünk, hogy hol van a mi szeretetünk, akkor jó meghallani azt, hogy Jézus rávezet bennünket ebben a beszélgetésben, ebben a közösségben arra, hogy nem csak egyszerűen testvérei, és nem csak egyszerűen sorstársai vagyunk egymásnak, ahogy a görög filiás szó mondja, amelyikkel válaszol kétszer is Péter, hanem a kegyelemben, Jézus Krisztus szeretete által, abban a szeretet közösségben vagyunk és lehetünk, amelyről meghívta Pétert, és meghívott bennünket is. Legyen ez a szeretet közösség, az agapao, az agapé része a gyülekezetünknek. Legyen része a mindennapoknak, egymással való párbeszédkeresésnek, egymással való társalgásnak, egymáshoz forduló segítségben. Ugyanúgy, ahogy gyermekekhez, az iskolában, a gyülekezetben, idősekhez, vagy még kisebbekhez. Ez tesz helyre bennünket. Ezt tesz igazán Krisztusivá, és hangzik a válasz, Jézus Krisztus búcsúzó szavai az evangéliumban, kövess engem a szeretetben. Amen. A fogadalom tételre készülve énekeljük 512. számú dicséretünknek az első versét.
Szépen, hogy álljunk fel. Arra kérem a fogadást tévőket, hogy legyenek kedvesek ide állni az úrasztala elé. Ezt a fogadalom tételt, ezt minden évben, vagy ahogyan az élet adja, ugye, leteszik azok a tanárok, akik a prédikáció értelmében is elkötelezetten állnak az egyházi iskola mellett. Mi fog történni, hogy én elindítom ezzel a szócskával, hogy én és sorban mindenki mondja nevét, és aztán megpróbálom koordináltan kis egységekben mondani, és akkor utána mondják a fogadalom tételt. Kérem, hogy tegyék a jobb kezüket a szívükre. Én. A Szent Háromság egy, örök és igaz Isten színe előtt fogadom. Szent Háromság egy, örök és igaz Isten színe előtt fogadom, hogy a rózsakerti Demjén István református általános iskola, hű munkatársa a rám bízott tanítványok őrizője, és gyámula leszek. Munkámat mindenkor lelkiismeretesen végzem, életemet hivatásomnak, és az Anyaszent Egyház szolgálatának szentelem. Református egyházunk és az állam törvényeit ismerem, elfogadom és megtartom. Minden erőmmel azon leszek, hogy tanítványaim megismerhessék megváltó Urunkat, egyházunknak és magyar nemzetünknek hasznos és odaadó tagjai legyenek. Isten engem úgy segítsen. Amen. Most pedig vegyétek az áldást. Zugolodás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint a csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Amen. Most pedig a köszöntés, üdvözlés következik. A igazgató urat is kell. Itt van, jól van. És a gondolk urat, és a lelkész urat is kérem, hogy jöjjenek.
Na, mai igéből szeretnék egyetlen egy gondolatot. Galatai levél a harmadik versébe olvashatjuk az első részbe. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Olyan szerencsénk van, hogy református köszöntés az áldás békesség, ezt naponta sokszor elmondjátok, de tudjuk mindannyian, hogy az áldás az van, de a békesség nem mindig, és ahhoz kívánok nektek sok erőt, hogy a gyülekezetben meg az iskolában is az áldást is és a békességet is tudjátok szolgálni. Köszönöm szépen.
Addig kikeressük a 264 első verset, és elzengjük áldásként. Pedig elcsendesedünk és imádkozunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük azt a teljességet, amit ma átélhettünk, hogy együtt vannak a legkisebbek, és valamilyen módon már a te szent lelked által elköteleződtek, és itt vannak felnőttek, akik az életnek a dolgaival már tisztában vannak, és tudják azt, hogy mennyire rászorultak arra, hogy legyen életforrásuk, erőforrásuk, hogy tartozzanak valahova valakihez elkötelezett módon, és ez te vagy. És így könyörgünk az egész gyülekezetért, így könyörgünk a mi jövendőnkért, a feladatainkért, de a mindennapjainkért is. Ahogyan elkezdjük a napokat, ahogyan befejezzük a napokat, megéljük abban a te jelenlétedet és azt a teljességet, ami csak nálad lehet megtapasztalni, tőled lehet venni. Hadd könyörögjünk most a mi gyülekezetünknek a kicsinyeiért, az intézményekért, ahova igyekeznek most sokan majd, és hadd könyörögjünk azokért, akik pedig átélték az életnek a hiányait és veszteségeit, a gyászolóinkért különösképpen könyörgünk és szeretettel emlékezünk azokra, akik előttünk járnak. És köszönjük azt, hogy átélhetjük ilyenkor azt, hogy generációknak a sora téged dicsőítve menetel, hogy egykor megérkezhessen majd együtt abban a csodálatos nagy mennyei Isten tiszteletbe, ahol téged dicsőítünk, ahol örökké tartó boldogságban átéljük azt, hogy milyen is az, amikor veled vagyunk teljesen zavartalan boldogságban és kapcsolatban. És kérünk édesatyánk a hétköznapokért is, amikor nem a fények, hanem a szürke vagy a sötétedő égbolt lassan bevorul előttünk, érkezik karácsony, és akkor valami más fénynek kell megjelenni, meg kell jelenni a Szentlélek fényének, mint a reménység fényének, és egyre inkább megtapasztalni, hogy valaki közeledik hozzánk, így készíts bennünket ezen az őszön, így áld meg mindnyájunkat, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most pedig együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Az Isten tiszteleten az igét Ábrahám Angéla, iskolánk hittanoktató testvére, olvasta, köszönjük Angéla szolgálatát. A mai napon megkereszteltük Adorján Szonyát, Csernák Renáta és Adorján Csaba, Csipak Noémit, Pál Katus Viktória és Csipak Péter, Szilágyi Pálma Viktóriát, Csipak Viktória és Szilágyi Tibor leányát, valamint keresztségben részesült Nagy Zsombor, Karácsonyi Tündei és Nagy Gergely gyermeke. Október 31-én gyülekezetünk oszlopos tagját veszítettük el, elhunyt Kovácsné dr. Szonti Erzsébet. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló családra. Kovácsné dr. Szonti Erzsébet temetése november 24-én pénteken 9 óra 45 perckor lesz az Óbudai temetőben.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttük, reméljük, hogy áldást és békességet kaptak. A mai igét Németh Tamás iskolánk lelkésze hirdette. Fogadalmat tettek iskolánk új dolgozói, Horváth Rebeka, Malomvölgyi Tamás, Matusekné Bíró Teréz és dr. Tarsoly Dánielné. Talán észrevették az iratterjesztésnél, hogy megjelent ez a kis füzet. Székely Sándor budafoki hitoktató lelkész 10 évig volt a legnehezebb és a legtermékenyebb években a gyülekezet munkása az 1930-as és 40-es években. Az emlékező gyülekezet címet adtuk reménybeli sorozatunknak, melyel szeretnénk megörökíteni az előttünk járó testvérek szolgálatát, megteremtve ezzel egy szellemi folyamatosságot, eleget téve az emlékezés bibliai parancsának is. Tehát így javasoljuk, hogy vegyük meg ezt a kis könyvecskét, és olvassuk is el, ne csak a polcra tegyük. Nagyon minimális ára 500 forint van. Az a cél, hogy ezzel megteremtsük a következő hasonló kiadványok anyagi alapját is, amik már előkészület alatt vannak, például dr. Takács Pálnak a történetét. Megjelent ezen kívül a bibliaolvasó kalauz is, azt is most már lehet az iratterjesztésbe kapni, és fölhívnám a figyelmet, hogy a nyáron jelent meg Nagy Péter lelkészünk életünk és az ige című kis kötete, amiről nyáron ugyan hirdettük, de most úgy látom, hogy még sokan nem tudnak róla, és ez most így készülődve az ünnepekre, ez egy nagyon jó ajándék is. És hogyha már a kiadványokról van szó, a kiáratnál lehet megtalálni ezt a kis papírt, ami kántorunk Lénát Linda organa hangversenyére hív, ami november 19-én a Rákosfalvai Szent István Király plébánia templomba lesz, 4-8-kor a mise után, ez az Ősvezértér közelében van, az Álmos vezértere egy szám alatt. Továbbra is kérjük a testvéreket, hogy amíg itt vannak ezek a tárlók, addig a énekeskönyv kiállítást azt tekintsék meg. Pénteken, november 17-én a nyugdíjas csoport a Várkert Bazár ég és föld közötti kiállítását tekinti meg, és szombaton pedig 5 órakor, tehát a kis programfüzetben 6 óra volt, tehát nem 6, hanem 5, 5 órakor lesz a Szent Lipót templomban ökumenikus vespera, amivel a reformációs rendezvényeket zárjuk a gyülekezetben legalábbis. November 26-án, tehát 2 hét múlva istentisztelet keretében köszöntjük a konfirmandus jubilánsokat, az 50 éve konfirmáltakat, éve az ennél régebben konfirmáltakat. Mikor még ezt elkezdtük írni, akkor 10 voltak, azóta most már 12-en, tehát elérték az apostoli létszámot, de ez ne akadályozon senkit, hogy még jöjjenek többen is. 6-os Katalin presbiterünknél kell jelentkezni. Lehet látni, hogy van tapasztalat. A legidősebb konfirmandusunk az 80 éve konfirmált. Ugyanaznap mutatkoznak be fiatalabbak a Lónyai utcai református gimnáziumnak a diákjai is. Előre hirdetjük már, hogy december 2-án, tehát advent első szombatján, 14 óra 30-kor, tehát 14:30-kor lesz az adventi női délután, amire Rideg Erikánál lehet jelentkezni. És azért lesz 14:30-kor, hogy időben befejeződjön, hogy az akkori vesperára is tudjunk jönni. A gyülekezeti táborra pedig Pap Tamásnál lehet befizetni az előleget, tehát kérem, hogy osszuk be a programba, és a kárpátaljai testvérekről sose feledkezzünk el. Végül, de nem utolsó sorban, itt a sok program után van még egy, a szeretett vendégség lesz az istentisztelet után, tehát kérem a testvéreket, hogy aki kimegy az ajtón, az utána forduljon jobbra, és jöjjön hátra a gyülekezeti terembe. Köszönöm szépen!
Áldás békesség, én még szeretném még egyszer hirdetni akkor ezt a női alkalmat. December 2-án 14:30-kor lesz. Nagyon kérek mindenkit, hogy jöjjön pontosan, mert utána vespera lesz, és szeretném, hogyha nem csúszna egymásba a két program. Aki már volt, az tudja, hogy hogy néz ki egy ilyen alkalom. Egy rövid áhítat van előtte, és utána elkészítjük az adventi koszorút. Van egy kis teja, sütemény, aki tud, az hozhat süteményt is. Arra kérek mindenkit, hogy Isten tisztelet után most, vagy illetve még 2 alkalommal lehet jelentkezni nálam és befizetni a koszorúra, mert én egy nagybani piacon vásárolok, és nem tudok már utolsó nap semmit megvenni, úgyhogy előre kell rá jelentkezni. És bár megadtam a telefonszámomat, de ne azon hívogassanak, hanem jelentkezzenek és fizessék be a koszorúra az összeget. Nagyon sok szeretettel várok mindenkit, természetesen a gyerekeket és a fiúkat is szívesen látjuk.
Köszönjük szépen! Sok fontos elhangzott hirdetés közül egyetlen egyet emelnék ki, amely a gyülekezetünk közösségének nagyon fontos. Jövő hét szombaton az utolsó záró ökumenikus vesperának az alkalma lesz, amelyet Géza is hirdetett. Ez egy nagyon szép és nagyon értékes megkezdett sorozatnak az utolsó alkalma, amelyről nem tudjuk, hogy legközelebb mikor lesz. Feltételezem, hogy biztosan lesz, viszont szeretettel ajánljuk mindenkinek. Istentiszteletünk zárásaként énekeljük a 395. számú dicséretünknek az első versét, tehát csak az első versét, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe.
Isten szívén megpihenve, for
forjon szívünk egybe, hát hitünk arja, úgy ölelje, édes megváltónkat át. Ő fejünk mindig tagja, ő a fény mi színei, mi cselédek, ő a gazda, ő miénk, ő véjé mi.
Fennállva fogadjuk Isten áldását. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel a ti kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.